csendben az Úrra figyelj, és segít, szívem 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 csendben.
Testvérek, átadjuk a szót az örökös vasárnap délelőtti előadónknak, és Tamásnak. Ezúttal nem a házasságról fog nekünk beszélni, mert azt már kipipálta végleg. Azt mondja, hogy a házasságunk már olyan tökéletesen működik, hogy most térjünk vissza a gyereknevelésre. Átadjuk a szót.
Köszönöm szépen ezt a megtiszteltetés, hogy örökös vasárnapi előadó lehetek. Igen, tavaly novemberben, akik itt voltak a Viski István tiszteletes úrnak az előadásán, hát ő mondta azt, hogy volt néhány gondja a címmel, és át kellett egy kicsit fogalmazni azt szerint, hogy hát ő hogy látta jól annak a témának a kifejtését. Nekem egy pici gondom volt csak a címmel, azt ki is javítottam mindenkinek a szíves engedelmével. Eredetileg az volt, hogy a gyermekeink hitre nevelése, meggyőződésem, hogy hitre nem lehet nevelni senkit. Hitben lehet nevelni gyermekeinket, unokáinkat. Ezért én így változtattam meg a címet, hogy gyermekeink hitbeli nevelése. Aztán nyilván, hogy sok olyan kérdésem adódott, főleg amikor szétnéztem a közösségem, hogy kik előtt fogok szolgálni. Lehet, hogy azt is be kellett volna tenni, hogy gyermekeink és unokáink hitbeli nevelése, vagy inkább az unokáink hitbeli nevelése. Talán kevesen vannak itt, akik nem még olyan kiskorú gyerekük van, akiket megpróbálnak a hit útján egyengetni. No, de hát nyilván, hogy ha szülőként, vannak szülőként vagyunk itt, sok minden vonatkozhat majd ránk, és sok mindent megérthetünk ebből a nagyon nagy témából, ami a gyermekeinknek a hitbeli nevelését rejti. Adtam egy alcímet is, a szülői hivatásnak a próba kövei, mert valóban hát sok minden próbára teszi a szülői mi voltunkat. Talán ez az egyik, ami leginkább, hogy keresztényekként, hitvallóként hogyan tudjuk egyengetni a mi gyermekeinknek az életútját, hogy ők is megkívánják azt, és végül is hát erre az útra lépjenek. Rögtön egy jól ismert valakitől, Winston Churchilltől egy időzetet hozok. Ő mondta azt, hát én elhiszem neki, bár még népet nem vezettem. Könnyebb egy népet vezetni, mint négy gyermeket nevelni, mondta Winston Churchill. Hát ismerve az ő jellemét és karakterét, van ebben valami. Jó, hát kezdjük egy kis humorral, mert az a tapasztalatom, hogy sokszor szülőként állni a sarat a hétköznapoknak a forgatagában, hát humor nélkül nem bírnánk ki. Amikor már annyira telítődünk sok mindennel, akkor talán a humor segít, hogy túllendüljünk a volt pontokon, nehézségeken, stressz helyzeteken, amit a gyermeknevelés okoz sokszor. Amúgy zárójelben elmondom, hogy három gyermeknek az édesapja vagyok, és meg lehet őket kérdezni arról, hogy én mit rontottam el abban, amit most el fogok mondani, hogy hogy kellett volna. Jó, hát amikor azt szeretnék, hogy a gyermekeink engedelmeskedjenek és szót fogadjanak, ugye minden szülőnek ez a vágya, hogy olyan gyermekei legyenek, akik a kiadott parancsot teljes mértékben teljesítik. És elhangzik egy ilyen szülői parancs a gyermek felé, hogy gyermekem, edd meg a felét az ennivalónak, a többit meg hagyd meg az öcsédnek. És hát a gyermek teljesíti a küldetést. Megeszi a felét, és a másik felét ott hagyja az öcsének. Valaki más pedig ezt így értelmezte, itt is szó szerint megette a felét. és a többi maradt az egységet. Mindenki ilyen gyerekekre vágyik, nem? Tehát, jó, a másik parancs, nem teheted ki a lábad a nappaliból. És a gyermek szó szerint vette, komolyan vette. A lába bent maradt a nappaliban. Jó, és akkor még egy, túl szép idő van ahhoz, ez nagyon aktuális ma már, túl szép idő van ahhoz, hogy bent játsszál a gépen. Jó, hát akkor talán látszik. Ha ilyen szép az idő, akkor kimegyünk és játszunk a gépen. Tehát küldetés teljesítve. Igen, hát ez a mi témánk. Gyermekeik hitbeli nevelése, és amiről én beszélni fogok, az körülbelül ennyi, de még el lehet, hogy ez is egy kicsit túlzás. Mert ha óriási a téma, akár csak a tegnapi a hit és a tudomány összefüggése, tehát nyilván egy órában, 50 percben ezt lehetetlenség mindent összefoglalni, minden részletére kitérni. Nagyon sok szakkönyv van már egyébként, bizonyára a fiatalabb szülők igénybe is veszik ezeket a segédkönyveket. Van már olyan, hogy külön fiúk nevelése, külön leányok nevelése. Ugye itt beszélhetnék életkorról, hogy hogyan neveljük őket 0-tól, 6 év, 6-tól, 12-ig, kamaszoknak a hitbeli nevelése. Szóval annyi minden kérdés van, hogy ne várják el, hogy mindenre ki fogok térni. Néhány alapvető dolgot el fogom mondani, akár személyes tapasztalatból is, vagy főleg személyes tapasztalatból is, és aztán mindenki tovább viszi majd magában, és reménység szerint a kis csoportokban még nagyon sok kérdést érinthetünk ezzel kapcsolatosan. Tegnap elhangzott, hogy milyen jó a Wikipédia, ott találtam rá a nevelés meghatározására, először azt tisztázunk, hogy mit is jelent a nevelés. A nevelés olyan tevékenység, amellyel valakik, ugye itt a szülők, úgy kívánnak hatni másokra, a gyermekekre, hogy azok optimálisan fejlődjenek, erősödjenek abban, amit a nevelők, a szülők kívánatosnak tartanak. És maradandóan változzanak abban, amit nem tartanak kívánatosnak. Tehát ez a nevelésnek a klasszikus megfogalmazása, hogy úgy próbálunk hatni valakire, valakikre, hogy az általunk elképzelt normáknak megfelelően optimálisan tudjanak fejlődni, tehát egyengetjük őket, tudatosan irányítva az ő lépéseiket egy bizonyos irányba, és nyilván, hogy amennyiben lehet, próbáljuk őket távol tartani olyasmitől, ami szerintünk nem helyes, nem üdvös, hanem egyenesen káros. Na most én úgy gondolom, meg vagyok győződve arról, hogy a hitbeli nevelés az nem egy alpontja a gyermekeink nevelésének. És nem arról van szó, hogy megtanítjuk őket, vagy neveljük őket jó módonra, neveljük őket arra, hogy tisztán tartsák magukat, környezetüket. Tehát, hogy nagyon sok mindenre megtanítjuk a gyermekeinket, de ezeknek nem egyik alpontja, és megtanítjuk őket hitben járni, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy szülői hivatásunkat, egész szülői hivatásunkat, ahogyan neveljük amúgy a gyermekeinket, ezt az egészet hitben, Istenfélelemben és Isten vezetése szerint gyakoroljuk. Nem úgy van, hogy minden másra van egy jól elképzelt sémán, gondolatunk, hogy őt kell nevelni a gyermeket, és akkor emellett még, mert fontos, hogy megtanítsuk őket hitben is járni. Nem, az egész nevelésünket át kell, hogy hassa az Isten hit, az Istenfélelem és az Istennek a vezetése szerinti gyakorlás. Jó, nagyon sok mindenről beszélgetünk már tennap a kis csoportos beszélgetésen. Valahogy oda kanyarodott a beszélgetés, hogy a gyermekek előjöttek és a hitbeli nevelés, tehát mi már megelőlegeztünk sok mindent. Illetve a tennap esti evangelizáción is már sok minden elhangzott Andrástól, amit hát fogok majd ismételni esetleg is. Mindig azt tapasztalom, hogy egy-egy, el is mondtam a kis csoporton, egy-egy hétvégének a programja látszólag teljesen különálló témák vannak, és mégis az Isten szemléletje olyan csodálatos módon egybefoglalja ezeket, hogy a végére egy szép kerek egésszel megyünk haza. Na hát én ezt tapasztaltam. A nagy kérdés, ami itt ugye feltevődik és feltevődött ennek a csoportoson beszélgetésen is már az ígéretekről volt szó, hogy akkor a gyermekeink hite az mostani mitől függ? Az Isten ígéretétől, vagy pedig a mi nevelésünktől. Ugye? Mert hogy erről beszélünk. És akkor vannak nekünk ilyen, tehát a szép ígéreteink az igéből, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Na most ez kérdés, hogy ez csak a filippi börtönőrre vonatkozik, egyedül, kizárólag a Szentírásban, mert Pál apostol neki mondta, vagy minden hitben járó szülő veheti ezt isteni ígéretnek és szálognak, hogy az én házam népe mind az Úr útján fog járni és üdvözölni fog. Vagy ugye a péteri prédikációban, ugye pünköskor hangzik el, mert tiétek ez az ígéret, és a ti gyermekeiteké, és ezt szoktuk a gyermekkeresség kiszolgáltatásakor is idézni, hogy bizony az ígéret az Isten szövetsége, amúgy lehetett volna innen is kiindulni, szövetség teológia, Isten nem egy egyénnel köt szövetséget, hanem mindig egy néppel, egy közösséggel, családdal, háznéppel, néppel, úgyhogy ebben is sok minden meg lehet érteni. Szóval, isteni ígéret vagy emberi feladat, most nem szavazhatom meg, hogy ki melyikre szavaz, jó? Hanem akkor csak egy ennyi kis módosítás lesz a kijelentésben, talán észrevettük, talán nem. Isteni ígéret és emberi feladat. Mint ahogy tudjuk, hogy maga az üdvösség is 100%-ban az Isten szuverén munkája egy emberben, és 100%-ban az embernek a felelőssége, hogy azt elfogadja, vagy nem fogadja el. És így a két 100% az lesz 100%-ra. Más az isteni matematika, a másikat se értem nagyon, de ennél a mennyei matematikánál pedig el kell felejteni a másik matematikát. Ez másképpen működik. Tehát isteni ígéret és emberi feladat. Vagyis az isteni ígéret, akár tényleg és bátran, ahogy hallottuk tennap, hittel ragadjuk meg az isteni ígéreteit, bármennyire is komolyan veszük ezt és hittel megragadjuk, ez nem teszi feleslegessé a nevelés kérdését, és a mi részünket ebben, hogy gyermekeink hitre jussanak. Hozok egy másik igét, jól ismert igét, 1 Korintus 15-ből, ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, drága szülők és keresztszülők és nagyszülők, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok a nevelésben, mindenkor egy kicsit átfogalmazunk az igét. Hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Vagyis az isteni ígéret felébreszti és megerősíti bennem azt a hitet, hogy az én nevelési munkám az nem hiába való az Úrban. Tehát nem kizárja egymást a kettő, hanem pontosan megerősíti. Pontosan az ígéretbe kapaszkodva erősödök meg abban a hitben, hogy van értelme nevelni hitben a gyermekeinket. Ha nem lenne ígéret, akkor azt mondom, hogy hát ez egy emberileg lehetetlen vállalkozás. De pont az ígéret miatt hiszem azt, hogy nem lehetetlen vállalkozás, még akkor is, hogyha nagyon nehéz. És sokszor kudarcot vallunk, és sokszor csődöt mondunk. Jó, tehát mondom, sok információ fog elhangzani, lehet, hogy úgy tűnik, hogy össze-vissza mindenfélét elmondok. Mindenki majd leszűri magának azt, amire szüksége van, és amit magával tudunk. Néhány általános szempontot fogalmaztam meg ezzel kapcsolatosan, a nevelés, a hitbeli neveléssel kapcsolatosan. Az első, ne akarjunk másokat utánozni. Ami működik az egyik keresztény családban, nem biztos, hogy ugyanúgy működik a másik keresztény családban. Mivel a szülők is teljesen különbözőek, és a gyermekek is teljesen különbözőek. Sőt, még azt is elmondom, és azt is tudjuk, hogy gyermekeink között is nagyon nagy különbség van. Ahogy az egyiket tudtuk így nevelni, a másikat már nem tudjuk, mert az a módszer nem válik be. Tehát nincs recept. Ha valaki receptet vár ma, akkor felejts el, nem vagyok orvos, hogy receptet írjak fel, hanem szülő vagyok, aki el tudom mondani esetleg, hogy mit rontottunk el. És itt is van akkor a következő, tanuljunk másoknak a példáiból is, és a hibáiból is lehet tanulni, mert abból is van bőven, meg a magunkéból is lehet nyilván a magunk hibáiból is tanulni. Tehát az, hogy nem utánozunk másokat, az nem azt jelenti, hogy nem tanulunk esetleg másnak a példájából. Legyünk kitartóak, hát ez egy, nem egy egynapos munka, a nevelés, tudjuk, szülőként. Akkor is legyünk kitartóak, hogyha nem látjuk a gyümölcsöt. Ha nem látjuk beérni a magvetésnek, ugye az aratását, nagyon sokszor nem látjuk, vagy nem azonnal látjuk. Legyünk készségesek a tanulásban. Nincs olyan, hogy egy szülő el van készülve, és mindent tud a neveléssel kapcsolatosan. Folyamatosan változik a világ. Folyamatosan változnak a gyermekeink, majd erről is egy kicsit külön fogok beszélni. És nyilván, hogy szükség van új dolgokat tanulni. És itt mondanám nagy szeretettel, hogy majd elő fog jönni máshol is, hogy lehet példát venni a régiektől, hogy ők hogyan nevelték a gyermeküket, csak egy egészen máskor élünk. És meg vagyok győződve, hogy ma teljesen másképpen lehet nevelni a gyermeket, mint 20-30-50 évvel ezelőtt. Teljesen másképpen lehet nevelni. Tehát tanulni kell a szülőnek, ha tetszik, hanem tanulni kell. Legyünk készek megérteni a jelenkort. tennap ebből már hallottam, hogy a kis ízelítőt, mit jelent a posztmodern, modernitás, én nem is tudom már követni most akkor, hogy poszt, meg modernben, a modern utáni modern, azt csak látom, hogy mivel jár, megnevezni nem mindig tudom, de látom, hogy mivel jár. Na hát ezt tudni kell szülőként megérteni, hogy mit jelent a jelenkor és mit hoz itt magával, ugye itt ki van téve, mit hoz a mai jelenkor többek között. Fogadjuk el a határainkat, ugye, és itt segít bennünket az ígéret. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor csak nekem, és az én feladatom, és hogyha én ebben elbukok, akkor kész, a gyermekem hitbeli nevelése az csődhalmaz, tehát abból nem lesz már semmi. El kell tudni fogadni a határainkat, hogy valameddig kísérhetjük a gyermekeinket, valameddig egyengedhetjük az útjait, de végső soron helyettük nem dönthetünk, és át nem örökíthetjük a hitet. Tehát vannak a határaink a nevelésben. Amúgy is, de a hitbeli nevelésben is. És hát óvakodjunk a szélsőségektől, ez nyilván, hogy ez mindenre érvényes, de talán itt is érvényes. Itt majd látni fogjuk, hogy a túlzott engedékenység, meg a túlzott szigor, fegyelmezés, mind a két szélsőség az veszélyes lehet a gyermekeink nevelésére. És nagyon sokszor puszta jó szándékból és lelki buzgóságból akar a szülő nagyon jót a gyermekének, és lehet, hogy pont ezzel teszi tönkre, ha nem is egy életre, de nagyon hosszú ideig, hogyha szélsőségesen próbálja már pedig a hit útján vezetni. Tehát ezek néhány ilyen általános szempont, amit esetleg érdemes figyelembe venni. Jó lenne megfogalmazni azt is, hogy annak, hogy hitbeli nevelés, ennek mi a célja? Tehát nyilván a cél az, hogy a gyermekeink hitre jussanak, ez oké, hogy üdvözüljenek, ez megint oké, de hogy azért vannak itt apró célok is, amiket kitűzünk magunk elé, és jó, hogyha ezeket ott látjuk magunk előtt, és nem tévesszük szem elől. Tehát valamit a nevelés, a hitre nevelés, hitben való nevelés folyamán át szeretnénk adni. Valamilyen üzenetet a gyermekeink számára. Tehát én hiszem azt, hogy a cél az, hogy hitre jussanak, de ez nem úgy működik, hogy akkor jó, hitre jutottak, és akkor minden rendben van. Hanem itt nagyon fontos, hogy megértsenek nagyon sok mindent. Az első például az, hogy tudjanak róla, hogy Isten egyedi teremtményei. Nagyon fontos, hogy a gyermekben ezt erősítsük meg, hogy ő Istennek egy csodálatos alkotása, egy egyedi teremtmény, és mint ilyen nyilván, hogy egyedi módon kell hozzáállni az ő neveléséhez is valamilyen szinten, mert hogy ő egyedi. Aztán Isten szereti őket, és terve van az életükkel. Nagyon fontos, hogy a gyermek ezt megértse. Tehát nem az, hogy valamit le akarunk nyomni a torkukon, valamire le akarjuk őket venni, amit ők nem szeretnének, nyilván kamaszkorban főleg nagyon lázadnak ezen. Hanem azt megértetni, hogy Isten szereti őket is, van egy terve az életükkel. Nagyon fontos, és itt nagyon sokszor elbukunk. A szeretetet és a megbocsátást nem kell kiérdemelni. Nagyon sok rossz példát lehet ezzel kapcsolatosan hallani is, meg talán tapasztaltuk is. Hogyha jól viselkezzel nekem, ha jól tanulsz, akkor jön a jutalom, igaz? Akkor szeret apuci meg anyuci. Jobban szeret téged apuci meg anyuci, hogyha teljesítesz. Amúgy is bele vannak kényszerítve a gyermekeink egy teljesítmény központú rendszerbe az iskolában is, és amúgy is. És valahol ennek a kimondhatatlanul nagy terhét és stresszét kell levenni róluk arról, hogy már pedig a mi szeretetünket és a megbocsátásunkat azt nem kell kiérdemelned. Ez itt nem teljesítmény alapon van, ez kegyelemből van. Mert mi is abból élünk, és azt úgy kapjuk. Nyilván nagyon jó lenne, hogy különbséget tudjanak tenni jó és rossz között, ami ugye megint visszautalok a tegnap délutáni, vagy délelőtti előadásra, ugye, amikor a posztmodern világban minden relatívá válik, és elveszítjük a támpontokat, és már nincs abszolút jó és nincs abszolút rossz, hanem mindenki eldönti magának, hogy ez jó vagy rossz. És egy ilyen közegben kell megtanítani a gyermekünket, hogy már pedig tényleg vannak azért jó és rossz dolgok, vannak evidenciák, vannak mérföldkövek, meg sarokkövek, és tudni kell különbséget tenni, és egy felelősség teljesen döntést hozni. Akár a hitbeli döntés is, ez egy felelősség teljesen meghozott döntés legyen, ne egy kikényszerített, ne egy érzelmi fellángolás, ahogy tennap délután hallottuk, hogy vannak ilyenek is. Tanulják meg hordozni a saját terheiket, és segítsenek másoknak is. Nagyon nagy bölcsesség kell a szülőknek, hogy mennyi terhet hagynak a gyermeken, és mennyit vesznek le róla. Az sem jó, hogyha minden terhet le akarunk venni a gyermekeinkről, mert soha nem tanulja meg azt, hogy vannak terhek, amiket hordoznunk kell. Nagyon sok szülő megpróbálja teljesen tehermentesíteni a gyermekének az életében, hát jaj, amúgy is sokféle teher van, de nem, tehát hagyni kell sokszor, adott esetben ez azt is jelenti, hogy egy rossz döntésének a következményeit hagyni kell, hogy levarassa, és ebből reménység szerint fog tanulni. Ott lenni mellette, segíteni, bátorítani, de nem tehermentesíteni 100%-osan. És persze nyilván arra is megtanítani, hogy ha tudja, akkor mások terhében is segítsen hordozni. Tehát empatikussá tenni mások iránt, ugye, közösség tagjai iránt. És ha persze ugye végül ott van az, hogy tanuljanak meg hitből élni, rendíthetetlenül bízni Jézus Krisztusban. Vagyis hát összefoglalva, én úgy fogalmaztam meg a hitbeli nevelésnek a célját, nekem édesapaként ez lenne a célom, hogy az én gyermekeim érett, egészséges, lelkiségű, odaszánt életű hívő keresztények legyenek. Tehát nem az, hogy higgyenek, nem az, hogy üdvözüljenek önmagában, hanem legyen érett, legyen egészséges a lelkisége, nem valamilyen torz lelkiség, hanem egy egészséges, de odaszánt keresztény legyen belőle. Hát gondolom, hogy ezzel talán sokan egyet tudunk érteni, hogy ez egy fontos célja a nevelésünknek, a hitbeli nevelésünknek. Nyilván elengedhetetlen maga az a kérdés, hogy hol történik a nevelés, milyen az a közeg, az a légkör, az a millió, ahol megpróbáljuk nevelni a gyermekeinket amúgy is, meg ahol megpróbáljuk egyengetni őket a hit útján. És hát a két kép az nagyon kifejező, és nyilván persze nyilván van közte is azért, tehát hogy nem csak fekete meg fehér a dolog, mint ahogy sokszor szoktuk gondolni, de nyilván, hogy az egyik az, amelyik nem kívánatos, de sokszor valóságos, a másik pedig az a fajta családi fészeknek a bensőségességét próbálja ábrázolni, ahol ugye egyrészt lehetőség nyílik arra is, hogy hitbeli dolgokról is nagyon bensőségesen tudjuk beszélgetni, másrészt pedig átélik azt, amire a gyermekeknek a legnagyobb szükségük van, a védettséget, az oltalmat, ahol bizalommal lehet kitárni a szívüket, ahol szabad védkezni is, szabad hibázni is, szabad összetörni valamit, és nem szakad le a mennyezet, és nem lesz kívánva díszhiszni. Tehát azt a fajta belső védettséget élik át a gyermeket, amit a szülők szeretett közössége összeölelkezése biztosít számukra. Az édesapa és az édesanyja, és ebben benne van természetesen az, tehát egy két nagyon kifejező, hogy a nevelés az mindkét szülőnek közös feladata. Gondolom, hogy ezek evidenciák, de azért éppenséggel megemlítem. Igen, ez amúgy az első típus az a mi családunkban például nagyon szépen lekövethető volt. Tehát amikor valamiért megszittuk a legnagyobb fiunkat, akkor ő a mérgét, a bosszúját a következő gyermeken töltötte ki, mert ugye az volt alatta, ő pedig ment tovább, és a kicsi töltötte ki a bosszúját, ott vele kezdett el kellemetlenkedni. Hát szegény kicsi, ő nem vett a kalapásot, mert ő egy kicsit olyan szelidebb lelkületű, ő pedig nála kiborult akkor a Billy szegény, és ő szenvedett, mert ő már nem volt kivel ordítozzon tovább. Tehát, hogy ez tényleg nagyon-nagyon megfigyelhető sajnos ez a negatív mechanizmus, hogy mindenki az alatta levőt próbálja aztán egybecírozni és továbbadni azt, amit ő is úgy kap. Ja persze, még ott van az, hogy a férje feleséget kezdte el, tehát hogy igen, és így meg tovább ez a bűnös láncolat. Jó, nevelés feladata. Kinek a feladata ez? Kinek a dolga a nevelés? Mert hogy akár beszéltünk a nevelésről általánosában, de most konkrétan a hitbeli nevelésről beszélünk. Ugye szülők, hát nyilván elmondtuk, hogy persze, hogy a szülők feladata. Na de ott van az iskola is. Ma már vannak ugye hittanórák, vallásórák, és ott nagyon sok mindent megtanulhat a gyermek. Reménység szerint nem csak ismeretet, száraz ismeretet, hogy ma hallottuk, hanem valami többet. Nem tudom, hogy itt Kolozsváron milyenek az iskolák, akár a református gimnáziumok, akár államiskolákban a vallásórák, mennyire biztosítanak az ismereten túl valami mást is. Aztán ott van az egyház, igaz? Amely nagyon jól ott van, és nagyon sok szülő úgy is gondolkodik ezzel, hogy akkor nem baj, hát van gyülekezet, van egyház, van ifi, van KP, van vallásóra, hát akkor szépen kiszervezzük a hitbeli nevelést, és akkor levesz az egyház rólunk egy nagy terhet. Hát nevelje meg a tiszteletes úr, mert mi nem tudjuk. Igaz? És akkor odaadjuk egy héten egy órára, hogy tessék megnevelni szépen, és majd szeretnénk visszakapni jó neveltként, hívőként, rendes szófogadó gyermekként. És nagyon sok szülő csodálkozik, hogy ez nem működik. Egy óra alatt nem tudjuk valahogy mégsem sikerül átnevelni, mert nem is akarjuk nyilván átnevelni a gyermeket egy óra alatt. Tehát viszont jó, hogy ott van a gyülekezet, és ott van az egyház, ahogy András ugye mondtad, hogy a szülőktől nem kaptak meg azt, amit szeretnék, és lohol a lelkész után, meg lohol a tanár után, mert vágyik valami elismerésre, valami figyelemre. No, hát gondolom, hogy egyetértünk abban, hogy mindegyiknek, mindenkinek megvan a sajátos helye és feladata a nevelésben. Tehát nyilván, hogy elengedhetetlen a szülőknek a feladata, de jó az, hogyha ott vannak az iskolában a vallástanárok, vagy akár mások, akik tanítják a hitre nevelni a gyermekeket, vagy hitbeli nevelést is annak, és persze jó, hogy ott van a gyülekezet, és mi pedig megpróbáljuk tényleg sok programmal, közösségélménnyel, annyi mindennel ezt a feladatot teljesíteni. És a cél az lenne, hogy akkor szülők, iskola és egyház, gyülekezet egymást segítve, egymást kiegészítve, egymást erősítve végezzük ezt a szolgálatot, és ne gondoljuk azt, hogy majd a miénket más valaki helyettünk meg fogja csinálni, vagy el fogja végezni. Tehát én egy szép konstellációnak látom azt, hogyha ez a három intézmény, a szülőintézmény, az iskola és az egyház együtt tud ebben munkálkodni a hitbeli nevelésnek a nehéz feladatában, és nem egymás ellen dolgozni, mert sajnos sokszor ezt is látjuk és tapasztaljuk. Jó, szeretnék egy rövid bibliai alapvetést is adni, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan tekintsünk a gyermekeinkre, mit mond a Biblia erről, illetve magáról a szülői feladatokról, szülei hivatásról. Röviden ezeken átmegyünk egy-egy igével, alátámasztottál, mondom, nincs idő, hogy ezeket nagyon mélyen kifejtsük most. Talán az elsődleges és a legfontosabb, amit jól tudunk, hogy a gyermek az Isten ajándéka, és nem a szülőnek a tulajdona. Tehát mi egy ideig kapjuk, sávfárságra kapjuk a gyermekeinket, de ők nem a mieink. Amikor azt mondjuk, hogy a gyermekeink, hitbeli nevelés, akkor tudatosítsuk, hogy úgy a gyermekeink, hogy most ránk vannak bízva, de nem a mi tulajdonaink, a gyermekeink. Bizony az Úr ajándék a gyermek, és az anyamé gyümölcse jutalom, és ajándék is marad a gyermek, mint végig. Aztán nyilván a bibliai rendben megvan a gyermeknek az alárendelt szerepe a családban. Ugye megvan az, hogy Isten, Krisztus, apa, anya, szülő, és ott vannak a gyermekek, és nekik alárendelt szerep van szánva, és nyilván, hogyha ez a rend felborul, akkor átveszi a főnök szerepét a gyermek, és észrevételül irányítja a szülőket is, meg a nagyszülőket is, ugráltatja. Kijátsza egyik szülőt a másik szülő ellen, a nagyszülőket a szülők ellen. Szóval gyermekeink nagyon-nagyon leleményesek ebben a tekintetben. Gondolom, hogy vannak ilyen tapasztalataink. De a Biblia azt mondja, hogy gyermekek engedelmességgel tartoznak szüleiknek minden tekintetben. Minden tekintetben. Tehát nincs olyan, hogy ebben szabadság van a gyermeknek. Azt mondja, hogy engedelmességgel tartozik. Na most persze egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen engedelmesség. És hogy a szülő hogyan tölti be azt a feladatát, hogy a gyermeke neki engedelmességet. Milyen engedelmességet várunk el? Katonai fegyelmet és engedelmességet várunk el? Vagy pedig valamilyen egészen más engedelmességet? Mert ez kedves az Úrban. Aztán a gyermek nevelés kérdésében, és miközben tudjuk azt, hogy vannak tényleg jó segédanyagok, meghallgathatunk másoknak a tanácsát, és nyilván nekünk is nagyon sok mindent tanulnunk kell. A legjobb az, hogyha ebben is, mint minden más tekintetben hívő emberként az Isten vezetésére hagyatkozunk. Bízzál az Úrban teljes szívből, bízzál az ő ígéreteiben, ugye, ne felejtjük el, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, a gyermek nevelésed útján is gondolj rá, és ő egyengetni fogja az ösvényeidet. Ez is itt kérdés. Elhiszem-e ezt az Istennek, hogy ő egyengetni fogja, hogy ő ad bölcsességet nekem, hogy ő megmutatja azt, hogy most abban a helyzetben mi a leghelyesebb döntés egy bizonyos kérdésben. Tehát nagyon jó lenne, igen, az Isten vezetésére hagyatkozni. Aztán legyünk következetesek, mondom ezt elsősorban önmagamnak, mert nagyon sokszor nem voltam következetes. Nagyon sokszor nem azért büntettem meg a gyermekemet, amiért meg kellett volna büntetni, hanem azért, mert éppen indulatos voltam, vagy haragos voltam, vagy valami nem tetszett nekem. Vagy akkor megígértem a büntetést, hogy na gyermekem, hogyha még egyszer ez következik, akkor ez lesz a következménye, és utána megesett az én nagy apai szívem rajta, és már nem tudtam megbüntetni, nem tudtam foganatosítani azt, amit megígértem. És a gyermek mit szül le? Hát apa csak így mondja, aztán úgy sem fog megbüntetni. Amikor egyszer pedig igazán megbüntettem, akkor meg hoppá, hát eddig nem ez volt a trendi, most akkor mi történt? Következetesség. Én ezen a téren nagyon sokszor elbuktam, sajnos. Legyen a ti igetek, igenetek, igen, és a ti nemetek, nem. És hogyha tényleg valamit, nyilván ezért kell átgondolni, hogy nem mondjuk azt, hogy fiam, hogyha még egyszer ez történik, akkor aztán olyat mondunk, hanem mi sem hiszünk komolyan, hogy azt úgy fogjuk csinálni. Tehát legyen kilátásba helyezve olyan következmény, ami végre is hajtható. Amiben nem fog a gyermek összerokkanni, de megérzi a súlyát. Annak, hogy na igen, hát ezt nem tehetek csak úgy várni, én gondolok. Jó. És hát talán az egyik kulcskérdés, vagy az egyik legnehezebb kérdés, az a fegyelmezésnek a kérdése, hogy hogyan fegyelmezzük a gyermekeinket. Hát szeretetteljesen kellene. Nem dűből, nem indulatból, nem haragból, nem hirtelen felindulásból, nem következetlenül, igaz, hanem szeretetteljesen. És nagyon sok drága igény van erre nézve. Fenyítsd meg a fiadat, míg van remény, de ne vigyed odáig az indulatot, hogy kárát okozd. Nagyon szép ez az igény. Ott van az, hogy meg kell fenyíteni, de nehogy rávigyen az indulatot, hogy kárt okozol neki. Tehát önkontroll és önuralom. A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, bármennyire is úgy születnek már mai gyermekek, hogy már értenek a számítógéphez és a telefon kezeléséhez, de az igaz mondja, hogy hozzájuk van nőve az ostobaság, tehát ott van az belül. De a fenyítőbot kiűzi belőle. Na hát, a modern pedagógia, amikor meghallja ezt, hogy bot, meg vesző, meg ilyesmi, akkor teljesen a modern, liberális felfogású gondolkodás ezen aztán teljesen kiakad. Mi az, hogy bot, mi az, hogy vesző? Hát hol vagyunk a középkorban, hogy ütjük, verjük agyon a gyermekeinket? Szó sincs arról, hogy ütjük agyon a gyermekeinket. Pont arról van szó, hogy ne a kezed járjon el, hanem menjél, keresél egy veszőt, ha nincs éppen fent a szekvény tetején. Mert ott volt, csak a gyereke megtalálták és eltörték. Vagy a szegény hátálasztát. Tedd el jó helyre. Amíg elmész és megkeresed a vesszőt, az még nyilván, hogy lemegy a bér a fejedből, és már nem fogod azzal az első indulattal megfenyíteni a gyerekedet. A kezed az ott van, és hogyha az jár el, az biztos, hogy indulatból tud akkor eljárni. Másképpen pedig zárójelben mit mond Dávid a 23. Zsoltárban? Vesződés, vigasztalnak engem. Hát használjuk a vetetés, vesződés, a potot vigasztalásra a gyermekei keretében. Ők nem így fogják ezt venni.
De az az Isten vesződésben.
Így van. Ti apák pedig ne ingerejétek gyermekeiteket, hanem neveljétek az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel. Neveljétek fegyelemmel és intéssel. Vagy aztán egy olyan kontextus, ami nem kimondottan erről szól, csak megemlíti, hogy hogyan fenyít bennünket az Isten. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát melyik, milyen fiú az, aki nem fenyít az apja? Kérdezi ugye a zsidókhoz írott levél szerzője, és ebben benne van az, hogy igen, a fiakat, a gyerekeket az apa fenyíti szeretettel, nem indulattal, és Isten is így bánik velünk. Isten is fenyít bennünket. Nem büntet, nem ver az Isten bennünket. Pedig lehet, hogy ezt halljuk sokszor, hogy megvert az Isten. Nem, az Isten senkit nem ver, se bottal, se vesszővel, se semmivel, de fenyít. És szükségünk van nekünk is a fenyítésre, mint hogy szüksége van a gyermekeinknek is, a szeretetteljes fegyelmezésre. És akkor itt van az, hogy a szélsőséget. Ugye a túlengedékenység, meg a túl nagy szigor. És akkor vajon hol van az arany középút, igaz? Mert mindig ezt keressük, az arany középutat. Hol van az a pont, ahol nem is vagyok engedékeny, de nem is vagyok túlságosan szigorú. És sokszor görcsösen keressük azt az arany középutat, azt a pontot. Drága testvérek, én úgy gondolom, hogy az nem egy pont, hanem egy szakasz. egy szakasz, amiben mozgunk. Tehát nincs olyan, hogy csak ott van a középen, csak ott van a középen ez a dolog, hanem hogy van egy mozgásterünk, és talán egyik gyermekünkkel egy picivel el kell tolódnunk az engedékenység felé, a másiknál egy kicsit el kell tolódnunk a szigorúság felé. De ez megint fontos, hogy ismerjük őt is, és ismerjük azt, hogy hogyan lehet őket szeretetteljesen fegyelmezni. Tehát mindenképpen van itt egy mozgásterünk, és ez nincs annyira nagyon kőbevésve, hogy csak egy ponton lehet. Jó, a legtöbbször idézett igen, akár a hitbeli neveléssel kapcsolatosan is, gondolom, hogy nagyon sokan testvérek találkoztak már ezzel az igével, példabeszédek 22.6. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. Hallottuk ezt az igét? Hallottuk ezt az igét, igaz? És hogyan értettük ezt az igét? Meggyőződésem, hogy úgy értettük ezt az igét, ahogy én is nagyon sokáig értettem ezt az igét. Kétféle értelmezése van ennek az igének, hogy a neki megfelelő módon. Az egyik, benne van az, hogy neki megfelelő módon, tehát azt jelenti, hogy az egyedi sajátos természetének, igényeinek megfelelően. És ez igaz, nem? Tehát arról beszéltünk, hogy minden gyermek egyedi, tehát nem lehet egy kaptafára húzva mindegyiket nevelni, hanem sajátos egyedi szükségletei vannak. Ezt meg kell ismerni. Aztán az angolból van egy fordítási lehetőség, ami így adja vissza a magyar, hogy ahogyan járnia kell. Tehát úgy neveld, ahogyan járnia kell, és akkor eszünkbe jut, amit a nevelésről írt a Wikipédia, hogy van egy életvezetési norma, igaz? A szülőként, nevelőként tudom, hogy mit akarok elérni, és annak az életvezetési normának megfelelően egyengetem a gyermekemnek az élet útját. Igaz? Tehát akkor az van, hogy én Isten félelemre akarom nevelni, tehát akkor annak megfelelően fogom nevelni, és hogyha így teszek, akkor kérem szépen, öregkorban is ilyen lesz ez a gyermek. Halleluja! Igaz? Dicsőség az Úrnak. No, konklúzió, ha ígértük az igét, az Isten félelemben nevelt gyermek idős korban is Isten félő marad. Kérdés, hogy ez egy isteni garancia az igében? Tehát, hogy ez mindenkinek ez így fog megtörténni, hogyha gyermekkorban istenfélelemre nevelted, ott aztán kérem szépen ágyúval se lehet erről az útról többet lelőni, mert az időskorban is az marad. Ha megnézzük ennek az igének a szövegkörnyezetét, amit nehéz megnézni a példabeszédek könyvében, mert nem egy-egy összefüggő tanítást annak sokszor, hanem ilyen példabeszédeknek a gyűjteménye, és van egy-egy jó gondolat és mondás, de nincs mindig összefüggés. Viszont mégis itt van azért egy kis kontextus, és hát a kontextus az nem pozitív kontextus, hanem a kontextus, amiben ez az ige elhangzik, az egy negatív kontextusban hangzik el. A neki megfelelő módon az azt jelenti, hogy ahogy ő gondolja. Ez azt jelenti, hogy hagyjad úgy, ahogy ő akar menni, ne nevel, ne irányítsd, ne próbál neki egyengetni, és meglátod, hogy olyan is marad. Vagyis, hogyha nincs igazán egyengetés, nevelés, fegyelmezés, ez viszont ki fog hatni az egész életet. Vagyis a magára hagyott gyermek, a nem nevelt gyermek, a nem vezetett gyermek, a majd eldönti ő, hogy mi akar lenni típusú nevelés, na ez meg lesz időskorban is a következménye. Úgyhogy, hogy a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, ugye ugyanott van ebben a fejezetben, és még előtte még volt egy másik vers, amit már nem írtam ki. Ráakadtam valahol az interneten erre a magyarázatra, és ezt magamévá tettem. Nem az én ige magyarázatom, de magamévá tettem. Tehát az, hogy neki megfelelő módon, az ő akarata szerint, az ő elképzelése szerint. Sajnos, hogy sok ilyen engedékeny szülő van, hogy hát hagyja az ő útja szerint. Ugye ez a modern, liberális felfogású nevelés, hogy nem kell irányt mutatni a gyermeknek, nem kell vezetni, hát majd ő eldönti, nem? Azt is, hogy fiú akar lenni, vagy lány később, hogy azt is, hogy megszabjuk már, hogy gyermekem téged fiúként nevelünk, mert te fiú vagy. Hát majd ő eldönti, hogy akar felnőni.
Lefeleteként.
Igen. Tehát a helyes konklúzió az, hogy a fegyelmezésnek a hiánya az bizony kifoghatni az egész életre. Vagyis nincs olyan isteni garancia, bármennyire is szerettük volna így gondolni, hogyha jól neveltük, akkor az mindvégig úgy marad. De ezek igazak. Önmagukban. Csak nem ebből az igéből kell levezetni. Tehát ez igaz, hogy egyedi sajátos természetének igényeinek megfelelően kell nevelni a gyermeket, ez igaz, és az is igaz, hogy kell egy életvezetési norma, csak hogy nem ezt nem ebből az igényből értjük meg, és ilyen kétféleképpen nincsen erre nekünk isteni garanciánk. Jó, és amiről beszéltünk, hogy meg kell értenünk ezt a jelenkort, üdv mindenkinek a 21. században, a posztmodern világában. Ismerős ez az ige, az utolsó napokról beszél, és tudom, hogy sokan azt mondják, hogy hát igen, de az utolsó idők az már Pál apostolra elkezdődtek, ez így van, és akkor vannak bizonyos jelek, amik egyre jobban felerősödnek, amik bennünk azt értetik meg, hogy az utolsó-utolsó időkben vagyunk most már tényleg. Mert hogy ezt látjuk, hogy nehéz napok jöttek, az emberek önzők, pénzsovárok, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, és így tovább nem is soroljuk, mert még fájdalmas olvasni is. Nos, és ebben a korban kell nekünk ma gyermekeinket egyáltalán nevelni, és a hit útjára is vezetni. Amikor ilyenféle hatások érik őket, nap mint nap, folyamatosan, amikkel fel kellene vennünk nekünk a harcot. És akkor vannak ilyenek, hogy erőszakos rajzfilmek, amiket lehet, hogy gyermekek szabadon nézhetnek, mert hát ott van a tablet, ott van a telefon, és addig nyugodt a szülő, míg csend van, a gyerek jól el van és néz, amit néz. Megjegyzem, hogy nem csupán az erőszakos rajzfilmek a veszélyesek, amelyekben kimondottan erőszakosság van, hanem amúgy a rajzfilmeknek a 80%-a az veszélyes és ártalmas a gyermekek létére. Én kitennék mindegyikhez a 16-os karikát. Ez a rajzfilm, ez nem gyereknek való. Sajnos. Aztán számítógépes játékok, ugye itt is a legtöbb az ölésről, a gyilkosolásról, erőszakról szól, és ez beívódik a gyermeknek a lelkületébe. Ezzel játszik, sokat játszik, és ez része lesz. Így van. És aztán tudjuk, hogy miért agresszív a gyermeknek. Miért agresszív, mert ez szívja magába. És hát sajnos, hogy ott van az okkultizmus is, amiről nem szabad megfeledkeznünk, és ami nagyon sok veszélyt rejt magában, ugye Harry Potter mánia, csak egyet említek, de itt még nagyon sok mindenről lehet beszélni, és ez is nagyon szépen el van adva, ez is nagyon szépen be van csomagolva, és a gyermek ebben nő fel a varázslásnak a világában. Már át is vezették őket a varázslás világában.
De legalább megtanul olvasni azt.
Na tessék, igen, legalább meg kell olvasni, hogy valamit legalább elolvasson, Harry Potter könyvet elolvasson, igen. És amit nyerünk a Draven, az annak a százszorosát elveszítjük a vámon. Jó. Igen. Kifejező ez a kép, de ha nem is látjuk sokszor ezt a gyermekeinken, ez a valóság. Így éreznek belül, így fáj sokszor a lelkük, mert megrettennek. Mert nem tudják jól kezelni azt, amilyen hatások érik őket. Ezért nekünk szülőként, nagyszülőként is szembe kell néznünk ezekkel a reális veszélyekkel. Amiket a digitális világ rejt. Digitális világ, csak ennyit mondok így összefoglalóan, és ebben benne vannak a rajzfilmek, számítógépes okkult dolgok, minden filmek. Azt is tudni kell, bármennyire szeretnénk, hogy nem lehet 100%-osan a károkat ugye elhárítani. Tehát nem lehet egyszerűen őket egy burokba nevelni a gyermekem, akkor semmiféle kapcsolatot nem lehet a digitális világgal, de utána pedig egyszerűen le fog maradni az iskolában, mert ma már az iskolai oktatás is ezen keresztül kezd folyni. Hogy a tanár azt mondja, hogy akkor ezt az internetről keressétek meg, és annak a vázlatát készítsétek el. És így tovább. Tehát, hogy nem lehet őket kivonni a digitális világból, de nyilván, hogy lekorlátozni le lehet, de így sem tudjuk a 100%-os kár elhárítást elvégezni, mert hogyha otthon nem is, de akkor máshol érik őket ezek a veszélyek. És hát mindennél inkább hinnünk kell a kegyelemnek a valóságában, hogy amit én nem tudok, amitől én nem tudom megóvni, megvédeni a gyermekemet, bár pedig ez a feladatom, hogy amennyi rajtam áll, azt tegyem meg, higgyen van, hogy a kegyelem meg tudja őt védeni, hogy ne ilyen gyermekek nőjenek fel ma a családokban. Ne felejtsük gyermekeinek a lelki egészségét, és hányszor halljuk azt, hogy a szülők mindent megtesznek a gyermekükért, kivéve a lelki egészséget. Itt most nem róluk van szó nyilvánvalóan, de hogy a minden alatt mindent értünk, csak a lelket nem. Tehát mindent, amire a testének szüksége van, minden, amire majd az érvényesüléshez szüksége van az életben, hogy érvényesüljön, hogy sikeres legyen, hogy jó állással legyen, hogy boldog legyen, stb. De a lelke, hogy milyen veszélynek van kitéve, az mintha nem tartozna hozzá, igaz, a gyerekhez. Mintha csak teste lenne. Azt tapasztalom ebben a posztmodern világban is, gondolom, hogy a testvérek is ezzel egyet tudnak érteni, az ördög támadásaiba kiváltképpen a családokat, és a családokon belül is a gyermekeket célozzák meg erőteljesen. Tudja nagyon jól az ördög, hogy milyen stratégiát válaszol, a családokat támadja, és a gyermekeket támadja. Ezeken az alattomos dolgokon keresztül. Valamikor nyílt erőszak van, valamikor csak burkoltan jönnek ezek az alattomos, amint a kígyó. Nyílt és alattomos támadásoknak egyaránt ki vagyunk téve, a nyíltakat sokkal könnyebb felismerni és talán védekezni ellenük. Az alattomosokkal mindig nehéz a dolgunk, mert észre sem veszünk, csak mikor már nagy a baj, vagy nagyobb a baj. És ennek mi lesz a következménye? Erőszakos, kezelhetetlen, félelemben élő, megkötözött Isten igére iránt közömbös, vagy azzal szembe helyezkedő magatartás. Egyszer csak azon találja magát a szülő, hogy a gyermek nem akar templomba jönni. A gyermek teljesen elzárkózik a hitbeli kérdésektől, nem lehet erről vele nyugodtan értelmesen beszélgetni, mert van benne már egy ilyen nagyon kemény ellenállás. Tehát nem az, hogy most minden ellen tiltakozik, mint a kamasz, hogy minden ellen lázad, mint a kamasz. Van egy határozott Isten ige iránti szembe helyezkedő magatartás, és ez bizony már a megfertőzöttségnek a következménye. Ezzel nagyon-nagyon számolnunk kell, és egy ilyen korban, egy ilyen közegben kell ma a szülőknek gyermeket nevelni. Minden tiszteletem a mostani szülőként. És meggyőződésem, hogy sokkal nehezebb a helyzetük és a dolguk, mint 30 évvel ezelőtt. Akkor is voltak nehézségek, mások voltak, de ami most van, az tényleg nagyon-nagyon feladja a leckét szülőnek, hogy jól neveljen. Végül pedig erősüljetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mi van? Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, itt is igaz. Amikor harcolunk, akkor nem test és vér ellen küzdünk, hanem erők, hatalma, sötétség világának az urai. Tehát akkor, miközben gyermekeink hitbeli nevelése komoly kihívás elé állott, lássuk, hogy milyen fegyverzet áll rendelkezésünkre a hitbeli nevelésben. Biztos, hogy van több is, más is. Én hármat említett. Közbenjárás, tanítás, példamutatás. Ez a három alapvető fegyverzete a hívő szülőknek, amelyek segítségével felvehetik a harcot az ördöggel és a hatalmasságukkal szemben. Közbenjárás. Na, ez kimaradt? Árdulok meg egyet. Vagy visszatérek. Tehát imádkozni a gyermekért, ugye ez azt jelenti közbenjárni. Ezt gyakorolhatjuk egyénileg, gyakorolhatjuk családban, családi áhítatokban, amikor a gyermekekkel együtt imádkozunk, és ők is hallják azt, hogy imádkozunk ő érettük. És jó ezt gyakorolni közösségben is. Már többször elmondtam, hogy nálunk működik a gyülekezetben egy olyan alkalom, hogy közbenjáró édesanyáknak az imaórája. Ez egy amerikai mozgalom, Moms in Prayer, és annak mintájára indult el. Édesanyák gyűlnek össze egy alkalommal hetente egyszer, és ott közösen imádkoznak gyermekekért, iskolákért, pedagógusokért, az egész intézményrendszerért, és azért, hogy Isten védő pajzsa vegye körül a gyermekeinket, mert mi nem tudjuk minden hatástól megvédeni őket. Ugye ekkor kisgyermekeket vittek hozzá Jézushoz, hogy megérintse őket, hát ma úgy visszük a gyermekeket Jézushoz, hogy imádkozunk értük. Közben járunk értük, így visszük őket imádságban Jézus elé, hogy ő érintse meg őket, hogy ő az áldása legyen rajta. Jó, akkor itt ezt átugrottam, visszamegyek. Hogy a tanítás nagyon fontos, tehát a leghatásosabb ellenanyag az ördög mérgével szemben, amivel megfertőzi a gyermekeinket, alattomosan és nyilvánosan. A leghatásosabb ellenanyag az a Szentírás, az a tiszta ige. Jó lenne kicsikorban megszerettetni a Bibliát a gyermekekkel és együtt olvasni velük. Azt mondják, hogy jó az, hogyha sok aranymondást is megtanul a gyermek, talán bevésődik a kicsi kis kopakjába, és elő fog az majd valamikor jönni. És nyilván a Biblia azért is fontos szülőknek, hogy hogy a Biblia mércéje szerint akarjunk mi tanítani és nevelni. Hogy ahogy Isten ezt nekünk elég adja a Bibliában. Ismerjük az igét, a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, fedésre, megjobbításra, és az igazságban való nevelésre oda tehetjük, és a hitben való nevelésre is hasznos a Biblia, higgyük el. És amikor János bátyám ezzel kezdte, hogy a péntek este, mondom, olyan ismerős ez az ige, amikor bejelent, hogy 5 Mózes 6. Mondom, valahonnan ismerős ez az ige nekem, írta rád, és akkor beugrott, hát persze nekem is ott van az előadásomban. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ez az első rész. Vagyis hitben az a szülő tud nevelni, aki maga is hitben jár. Itt azt gondolom, hogy ez evidencia, csak egy picit megemlítem. Maradjanak először a te szívedben, mert hogyha nem maradnak, akkor nincs mit átadni. De hogyha megmaradtak, akkor tessék ismételgetni azokat fiaid előtt, beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár betegszel, akár fölkelsz. És hogyan kell beszélni? Nyilván az írás szellemiségében tanítunk, nevelünk, beszélgetünk, de az alkalmazott írás magyarázat. Vagyis engedjük, hogy az írás beszéljen a mi életünkről. Ne csak mi beszéljünk az írásról, az is fontos, hanem hagyjuk, hogy az írás beszéljen az életünkről, és elmondjuk azt, hogy gyermekem, hogy volt az életünkben ez, Isten igéje, hogy tett minket helyre, hogyan kaptunk akkor erőt az igéből, vagyis legyen egy alkalmazott írás magyarázat, de csak már egy száraz tanítás, ahogy ma hallottuk. És a példamutatás az mindjárt külön jön. Bár tudjuk, hogy az ige két élő éles kard, igaz? Tennap este is hallottuk, mondom, minden összefügg mindennel. De azért nem ott alkoztunk vele. Jó? Tehát hagyjuk, hogy az ige hasogasson ott, ahol kell, de ne mi legyünk, akik ott alkozunk, a gyermekek életében sem, nyilván más életében sem, de azért ne várjuk az igétet a gyermek fejéhez, mert az nem biztos, hogy ez célra vezető. Jó? És a példamutatás. Nagyon fontos, nem tökéletes, hanem hiteles szülőkre van szükség. És ebben beletartozik az is, hogy a szülő hibázik, hogy a szülő rosszul dönt, hogy a szülő elbukik, hogy a szülő megbántja a gyermekét. Beletartozik? Volt, amikor megbántottuk a gyermekeinket? És bocsánatot kértünk? Helyes. Helyes. Nem a gyengeség jele. Hallottam olyat is, hogy a szülő ne kérjen bocsánatot a gyermekétől, mert akkor elveszíti előtt a tekintélyt. Nem. Én nem így. Ezt nem tartom helyesnek. Nem így tartjuk meg a tekintélyünket, hanem viszont azt erősítjük a gyermekben, hogy tévedhetünk és tévedünk. Mi magunk is kegyelemre szorulunk. Mi magunk is abból élünk, hogy Isten megbocsát nekünk, és ezt közvetítjük a gyermekeink felé is. Tehát nyugodtan lehet bocsánatot kérni, és nyugodtan lehet meg is bocsátani a gyermekeinknek a bűnét, és ez teljesen természetesen felszabadultan gyakorolni, nem görcsösen, hanem természetes módon, ahogyan természetes kéne legyen ez az életünkben is. Nagyon fontos ugye, hogy ne kritizáljuk a gyermekeinket, és ne hasonlítassuk másokhoz. Ez egy nagyon nehéz téma, kérdés, hogy bezzeg a szomszédnak a gyereke. Hát én nem tudom, ő érti a matematikát. Hát te hogy nem érted? Hát ezt nem tudjuk felfogni, igaz? És akkor mindig megtaláljuk azt, hogy a szomszéd gyereke miben erős, és akkor, hogyha akarva akaratlanul is nem tesszük oda, hogy akkor kiállítjuk és mondjuk, egy-egy elejtett mondat és gondolat. És már is a gyermek szívében olyan-olyan fájdalmak születnek, hogy na, az én nem vagyok elég jó a szüleimnek. Mert mindig azt mondják, hogy bezzeg a Rózsi Pisti, ők aztán nagyon ügyesek mindenben. Ők külön órára járnak, ők külön. Jó, nem sorolom, tehát tudjuk, hogy miről van szó. Igen, nem elég megtanítani a gyermeket imádkozni, bár nagyon fontos, hanem fontos, hogy lássa és hallja a szülőknek az ima életét. Tehát, miközben példát mutatunk, hogy és kérjük, mint a tanítványok is igaz, hogy taníts minket imádkozni, és a gyermek is, ha kéri, ha nem kéri, megtanítjuk őt imádkozni, de fontos, hogy azt is lássa, hogy mi nélküle is, hogy az ő hiányában is imádkozunk, vagyis ő van egy ima életünk, nem árt, hogyha ezeket hallja. És a példamutatás az azt is jelenti, és itt érek vissza ahhoz a gondolathoz, hogy a hitbeli nevelés az nem egy alkot, hanem ez a hitben való nevelés, az átszövi az egész nevelésünket. Vagyis példát mutatunk, és értékrendet is átadunk. Az Isten által meghatározott értékrendet is át tudjuk adni, vagy át akarjuk adni a gyermekeinknek. és az, hogy hogyan kezeljük a pénzt például, hogy milyen bensőséges közösséget alkotunk mi a családban. Ez a családi ölelés akart lenni, és nem találtunk egy olyan megfelelő képet, amit nála szoktunk gyakorolni. Amikor én megölelem a feleségemet, akkor rendszerint a kicsi gyermekük mindig közén bújik, hogyha ott van. Mert ő akkor nem akar kimaradni. És akkor nincs tisztelettel arra, most csak az apa és az anyának a bensőséges együttléte, nem. Neki ebből része van, és ő ebből részt kíván magának. És gondolj bele, hogy mivel telődődik az ő szeretet, amikor odabújhat ő is a szülőkhöz, és ezt megtapasztalja. Tehát ez is a példamutatás. Ő is aztán majd szeretne ölelni, és ölelni fogja majd ő is a gyermekeit, meg majd a házastársát. Jó, összefoglalva, záró dia, talán éppen pont belefértem az egy órába. Az ajándékba kapott gyermekeket tanítani, nevelni, fegyelmezni szükséges az ajándékozó útmutatásának megfelelően. És akkor benne van az, hogy ajándékba kaptuk, tanítjuk, neveljük, fegyelmezzük úgy, ahogy az ajándékozó ezt nekünk megmondja. Meg kell ismernünk sajátságos szükségleteiket, egyéniségüket, és segítenünk el őket, hogy rátaláljanak az Istentől kijelölt útjukra. A hitben nyilván követőink lesznek, de nem minket kell utánoztanak, hanem meg kell találják a saját útjukat, amit Isten kijelölt az ő számukra, a hit útján is. Hitben neveljük őket Isten félelemre, személyes példamutatással és szüntelen közbenjárással. A hitre nem tudunk nevelni, hitet nem tudunk átcsepegtetni, de hitben neveljük őket Isten félelemre, és ezt tesszük tanítással és személyes példamutatással és szüntelen közbenjárással.
Amen.
Amen. Köszönöm szépen a figyelmet.
Lenne egy kérdésem, hogy...
Pont neked?
Egy, hogy most már nem tudok kérdésem. Meddig gyermek a gyermek? Tehát hány éves korig, hogy
Igen, a szülőknek haláláig, igen. Az a kérdés, hogy meddig van nekünk behatásunk, meg ráhatásunk a gyermekeinkre. Ahogy telik az idő, egyre kevésbé. Tehát mondhatnám azt, hogy 18 éves kortól hivatalosan és államilag már nem gyermek a gyermek, de lehet, hogy már 16 éves kortól már a szülőnek nincs meg az a befolyása, tehát nem 16 éves korban kezdjük el itt nevelni. Akkor már egy később.
50 éves gyermek.
És vannak 50 éves gyermekek is, így van, tehát...
60 éves három gyermek.
És ott még nincs 50 éves.
Igen, tehát még gyermek vagy, Zsolt. Igen.